Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, a szerkesztő Lőrinc Csaba nevében köszöntöm Önöket, Rózsa Péter vagyok. Mondom, három témakörrel foglalkozunk a mai Eurózónában. Természetesen az orosz-ukrán lehetséges béke, illetve tűzszünet körüli újabb fejleményeket fogjuk megtárgyalni. Utána megismerkedünk egy kicsit mélyebben a Kárpátaljai Sárkány Ellátó Alapítvány működésével, mert hiszen ők hétről hétre segítik a magyar 68-as dandárt működését és egy adomány gyűjtések útján, erről hallhatunk majd. Utána a balkáni helyzetről egy igen részletes átfogó képet kívánunk Önöknek adni, mert hát megint forrannak az indulatok. Tegnap este már a gyorsban, az esti gyorsban erről is beszámoltunk, hogy óriási. Valószínűleg az utóbbi évek legnagyobb tüntetése készül holnap Belgrádban, és nem lesz békés az előrejelzések szerint. Na jó, hát akkor kezdjünk, és ahol tegnap este abbahagytuk, jó járt Krisztián Oroszország szakértővel, aki megint itt a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy ismét rendelkezésnél. Valahol ott hagytuk abba, hogy tudtuk, hogy az amerikai küldött Donald Trump külön megbízottja Steve Witkoff Moszkvában tárgyalt, de nem tudtuk kivel. Azóta megerősítették, hogy Putyin elnökkel tárgyalt személyesen, és ez azt jelenti, hogy egy kicsit közelebb kerültünk oda, hogy komolyan veszi az elnök, az orosz elnök a tűzszüneti megállapodást. Vagy ön hogy értékeli ezt?
Hát nehéz értelmezni, hogy miért is volna Oroszország érdekében egy tűzszünet, és ezt nem más, mint maga Vlagyimir Putyin fejtette ki ugye a tegnapi sajtótájékoztatón Alekszandr Lukasenkóval, és részben ugye olyan érveket is felhozott Putyin egyébként, amivel nehéz nem egyetérteni, tehát hogy a technikai betartatása az, hogy nézne ki egy azonnali tűzszünetnek, tehát hogy hogyan verifikálnák, hogyan ellenőriznék, hogy éppen melyik fél sértette meg a tűzszünetet egy ilyen elképesztően hosszú frontvonal mentén.
Milyen hosszú hát ez? Hány ezer kilométer?
Hát Putyin ugye 2000 kilométerről beszélt, ugye valójában nagyjából ennek feléről van szó, de ezzel együtt is nyilván ez írtózatos, tehát egy 1000 kilométeres frontról beszélünk, és akkor nyilván, ami persze jobban ellenőrizhető eleme ennek a tűzszünetsértésnek, az nem a szárazföldi része, hanem nyilván azok a légi csapások, dróncsapások, amiket főleg nyilván az oroszok követnek el, de ugye látjuk azt, hogy az ukránok is nagy hatótávolságú drónokkal.
Tehát már Moszkvát elérték.
Más infrastruktúra, illetve Moszkva ellen is hajtanak végre csapásokat, és hát nyilván ott van még a Fekete-tengeri hadszíntér is. Tehát ennek valóban a technikai betartatása az olyasmi, amit ugye Putyin is itt hangsúlyozott, de félretéve ugye Putyin is egyértelműen kifejtette azt, hogy alapvetően az oroszok vannak előnyben, ők élveznek katonai fölényt a fronton, nyilván az ukránokat éppen szorítják ki Kurszból, tehát nem látom azt, hogy az oroszoknak miért áll a érdekükben. Ezzel együtt nyilván finomodott valamelyest az orosz álláspont ahhoz képest, amit korábban hallottunk, tehát Jurij Ušakov elnöki megbízott Putyin külügyi főtanácsadója például egész egyértelműen elutasította ezt a tűzszüneti javaslatot, aztán ugye Peszkov mondta, hogy egyelőre erről nincs álláspont, ahhoz képest Putyin azt mondta, hogy nagyon jól hangzik ez a javaslat, de nyilván ki kell dolgozni a technikai részleteit. Én azt gondolom, hogy itt nincs valós szándék az orosz tűzszünetre, egész egyszerűen arról van szó, hogy nyíltan nem merik azért elutasítani ezt a javaslatot, látszólag egyetértenek azzal, de próbálják az időt húzni, és akkor különböző újabb feltételeket támasztani, hogy mely mentén lehetne végrehajtani ezt a tűzszünetet.
Úgy látszik, hogy az oroszoknak sikerült azért ezt az álláspontjukat azzal is megalapozni, hogy mára, hát a legfrissebb hírek szerint legalábbis visszafoglalták majdnem teljesen a kurszki területet, amit ugye lerohant több hónappal ezelőtt Ukrajna, és már kivonták az ukrán csapatokat állítólag egészen a határig. Ez egy jó pozíció akkor ehhez, hogy most feltételeket szabjon. Egy lehetség tűzszünetnek, amit azt mondja ön, hogy tényleg nincs olyan körülmény, amikor ezt érdemes Oroszországnak megfontolni?
Hát azt gondolom, hogy abban az esetben megfontolandó ez Oroszország szempontjából, hogyha olyan extra költségeket támasztanak az ukránok, illetve nyilván a nyugat kollektíve Oroszország számára, ami egész egyszerűen átírhatja azt a költséghaszon számítást, ami jelenleg az orosz vezetés oldalán van. Függetlenül a Trump adminisztrációtól egyébként, tehát az a katonai támogatási volumen és minőség, amit a Biden adminisztráció is nyújtott Ukrajnának, azt lényegében az oroszok beáraszták, a szankciókat beáraszták, tehát úgy érzékelték, hogy nyilván ez fájdalmas, ez kellemetlen Oroszország számára, de alapvetően nekik megvan a stratégiai türelmük ehhez a háborúhoz, tovább fogják bírni, mint az ukránok, a nyugat egység azt pedig megtörik, és hát nyilván az elmúlt heteknek a diplomáciai álmokfutása, amit láttunk az amerikai adminisztráció részéről, az nem éppen azt a benyomást erősíti az orosz vezetésben, hogy itt a nyugat olyan nagyon egységes lenne, és hogy hosszú távon elkötelezett Ukrajna mellett. Azt látják, hogy a Trump adminisztráció kapkod, volt itt egy választási ígéret arról, hogy 24 óra alatt tűzszünet lesz, ugye ezt finomították arra, hogy 100 napon belül. Azt látják, hogy alapvetően itt a Trumpék minél gyorsabban le akarják zárni ezt a háborút, minél gyorsabban ennek a költségeit át akarják ruházni az európai szövetségesekre, a felelősséget azt elvitetni az ukránokkal. Kvázi az oroszok ehhez meg azt gondolom, hogy leterítik a vörös szőnyeget az amerikaiaknak. Tehát próbálták eddig maguk az amerikaiak is azt kommunikálni, hogy itt tulajdonképpen Zelenszky az, aki nem hajlandó kompromisszumra, és azt gondolom, hogy nagyon helyesen az ukránok, mert mintha egyébként sok választásuk lett volna, ugye most a legutóbbi csitai tárgyalási fordulón. Lényegében elfogadtak minden követelést az amerikaiak részéről, átpasszolva ezzel a labdát az orosz félre, jelezve azt nyilván ukrán részről, hogy ők hajlandók mindent elfogadni, hajlandók egy azonnali tűzszünetre is. Nézzük meg, hogy a putyinék mit reagálnak erre, hiszen nyilván az ukrán meggyőződés, azt gondolom, hogy helyesen az, hogy ez nem más, mint egy orosz blöff, tehát ezzel most lehívhatják az orosz blöffet, és azt gondolom, hogy le is hívták, hiszen azok a jelzések, amik a Kreml részéről jönnek, azok nem éppen azt sugallják, hogy ők tényleg hajlandók lennének tárgyalni. A kérdés az nyilván, hogy majd mit fog erre lépni a Trump adminisztráció, hajlandó-e nagyobb nyomást helyezni az oroszokra, vagy ez az úgynevezett béke az erőn által, ez csak Ukrajna vonatkozásában érvényesül, tehát láttuk azt, hogy nagyon kemények tudtak lenni az amerikaiak az ukránokkal szemben, amikor oda kellett kényszeríteni őket most a tárgyalóasztalhoz. Vajon ez a keménység, ez mennyiben mutatkozik meg Oroszországgal szemben is ez a kérdés, illetve hogy milyen potenciálja van egyáltalán az Egyesült Államoknak arra, hogy itt érdemi költségeket teremtsen az oroszok számára.
Igen, de amikor az ukránok, illetve Zelenszky belement ebbe a tűzszüneti tervbe, akkor az amerikaiak visszaállították a katonai hírszerzési adatok továbbítását az ukránoknak, és kilátásba helyezték, hogy továbbra is fegyverrel is fogják támogatni, tehát ez megint egy üzenet volt, hogy akkor ők azért odaállnak mégis Ukrajna mögé, nem?
Hát, de azt gondolom, hogy ez vissza a startpontra, tehát, hogy ugye a keménykedés részében nyilván az ovális irodában látottakon túl ezt értettem, hogy gyakorlatilag itt felfüggesztették ugye azokat a katonai szállítmányokat, amiket már korábban elfogadtak, és már részben ugye úton voltak, a hírszerzési támogatást felfüggesztették, lényegében most visszaállították, de hát azt nem látni, nem prognosztizálható, hogy érdemben növelni akarná a Trump adminisztráció az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást, vagy elfogadna egy újabb nagy támogatási csomagot, aminek keretében érkezhetnének további fegyverek, tehát ami még nyilván a rendszerben van, nyilván itt részben már az amerikai hadipari vállalatoktól közvetlenül azoknak a leszállítása ezeknek az eszközöknek az folytatódni fog, de ez nem jelent érdemi költségnövelést az oroszok számára, az jelentene érdemi költségnövelést, hogyha további nagyon jelentős fegyverszállítmányokat kapna Ukrajna, illetve esetleg olyan eszközöket is, illetve olyan eszközöket adnának át, és feloldanának olyan érvényben lévő korlátozásokat, amiket ugye Ukrajna eddig nem folytathatott nagyobb hatótávolságú csapásokat mondjuk orosz területek ellen. Tehát azt gondolom, hogy ez volna egy olyan érdemi költség az oroszok számára, ami adott esetben arra készíteni őket, hogy leüljenek a tárgyalóasztalhoz, és érdemi kompromisszumokat tegyenek.
Ugye Franciaország javaslatot tett arra, hogy az orosz zárolt orosz vagyont, pénzt ugye felhasználhassák fegyverkezésre, és hogy Ukrajnát ezzel is támogassák. Ugyanakkor az Európai Unió eldöntötte a további katonai segélyezést, na hatalmas összeget zárol erre, illetve áldoz erre. Következő hónapokban lehet megerősödik Ukrajna felfegyverzése. Érdemes-e eddig elmenni az oroszoknak, akkor is, hogyha ön azt mondja, hogy jól állnak és bírják a terhelést, mármint a hadi ipari terhelést, hogy teljesen szétfeszítsék az egészet. Mert hát nem látni azt a célt reálisnak, de kérdezem öntől, hogy reális-e, hogy előbb-utóbb kifárad a világ Ukrajna támogatásával, és az oroszok bevonulnak. Mert ugye hát ezt
azt gondolom, hogy minden esetre érdemes megvárni az oroszoknak azt, hogy mit lépnek az amerikaiak, illetve az európaiak, milyen képességeket tudnak felsorakoztatni Ukrajna mögött. Tehát ezt most így bemondásra biztosan nem fognak az oroszok megijedni és odaülni a tárgyalóasztalhoz. Nyilván később is tudnak visszakozni, meg kompromisszum hajlandóságot mutatni a kompromisszumra. De hát addig, amíg csak itt szóbeli fenyegetések vannak, addig azt gondolom, hogy orosz részül ezt egy blöffnek látják. Másfelől valóban pozitív fejlemény az, hogy nyilván Ukrajna azért egyre kevésbé függ az amerikai katonai támogatástól, részben azért, mert van nyilván Ukrajnának saját hadipari potenciája is, ők maguk is képesek gyártani, még ha nyilván ez nem is fedezi a katonai szükségleteiket, páncélozott csapatszállító járműveket, önjáró lövegeket és hasonlókat, de ami ennél fontosabb, hogy például ugye ezeket az FPV drónokat az ukránok nagyobb mennyiségben tudják jelenleg előállítani, mint az oroszok. Zelenszky tavaly azt mondta, hogy 2,5 millió drónt tudtak az ukránok gyártani, ezek okozzák most már mind a két oldalon a legtöbb haditechnikai veszteséget a háborúnak ezen szakaszában. Másfelől pedig valóban, tehát az európai hadipar is lassan feltörög, és azt látni, hogy az európaiak elég elszántak, és megijesztette őket a Trump adminisztrációnak egyrészt a lépéseik, másrészt a tempó, ahogy nekiálltak ezt az Ukrajna ügyet kezelni, és azt látják, hogy komoly veszélye van annak, hogy itt az Egyesült Államok Európa feje, meg Ukrajna feje fölött fog egyezkedni Oroszországgal, és nyilván ez az, azt hiszem egyébként, amit a Putyinék alul értékelnek, tehát hogy Európa mennyiben egységes és mennyiben képes az Egyesült Államok nélkül is érdemi katonai támogatást nyújtani hosszú távon Ukrajnának.
Ugyanakkor olvasom a Politikóban, hogy az orosz szóvivő azt mondta, hogy abban van egyetértés a két fél, tehát az amerikai tárgyaló megbízott és Putyin között, hogy szükséges előbb-utóbb egy Trump-Putyin találkozó tető aláhozásra. Ennek időpontjáról azonban még nincs megállapodás, de ezt már akkor ez egy előrelépés lenne, vagy ez is csak az időhúzás?
Én azt gondolom, hogy egyrészt az oroszok azért valamennyire tarthatnak attól, hogy mit fog a Trump adminisztráció lépni, és ilyen szempontból az ovális irodában lejátszódott jelenet az azt gondolom, hogy persze nyilván az oroszok röhögtek rajta, meg kár öröm volt Moszkvában, de egyben intőjel is, hogy egy ennyire impulzív, ennyire narcisztikus személyiség, hogyha nem hajlandók az oroszok érdemi kompromisszumot tenni, akkor elég könnyen magukra haragíthatják Trumpot. Tehát azt gondolom, hogy ez mindenképp kockázat, és én azt feltételezem, hogy az oroszok igyekeznek elodázni egy Trump-Putyin találkozót addig, amíg nem tudják legalább hihetően színlelni azt, hogy ők hajlandók lennének a tárgyalásra. Azzal együtt, hogy nyilván a Putyinéknak ez már önmagában nettó haszon lenne, hogyha leülnének Trumppal tárgyalni, hiszen mutathatnák azt, hogy Putyin nincs elszigetelve egyáltalán nemzetközi vezetőként, gyakorlatilag maga mellé, egyenlő szintre mellé ezzel az amerikai elnök, hogyha sor kerülne egy ilyen csúcs találkozóra. Nyilván a kockázatokat azt gondolom, azokat mérlegedik most a Kremlben, hogy mennyire volna kockázatos ennyire korán egy csúcs találkozó. A kérdés nyilván az, hogy amerikai részről egyébként mennyire szorgalmazzák azt, hogy direktben tárgyaljon Trump Putyinnal. Nyilván azért fontos látni, hogy nem összemérhető kvalitású vezetőkről van szó, tehát azért Putyin egy elég jól felkészült tárgyaló partner, ez Trumpról kevésbé mondható el, tehát azt gondolom, hogy itt nyilván a kockázat az nem kevés volna amerikai részről sem egy ilyen tárgyalás.
De itt felsejlik egy üzleti háttér. Azt írja a Politico, és a Fox News műsorvezetője ezt meg is erősítette, hogy Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok között egy tárgyalás zajlik a Gazprom vezetékének megvásárlásáról, és az egy olyan közös üzlet rajzolódik ki, hogy orosz gáz újra Európába jut amerikai tulajdonú vezetéken, és ez mindkét félnek nagyon nagy üzlet. Majd hozzátette ez a műsorvezető, hogy ennek árnyékában Kijev NATO csatlakozásának a szándékát, ha feladják, valamint elfogadják a Donbass régió orosz többségű területének az átengedését Putyinéknak, és az amerikai-ukrán ásványkincs egyezmény, valamint az európai békefenntartó erők megérkeznek, akkor érdeke Oroszországnak befejezni. Mit gondol erről?
Hát nehéz ezt kommentálni nyilván, mivel ezekben a tárgyalásokban azért nem látunk bele, hogy ténylegesen mit mondanak itt a felek. Az bizonyos, hogy orosz részről van erre nyitottság, hajlandóság, tehát az oroszok elég korán felismerték, hogy Trump egész egyszerűen, minthogyha nem az amerikai stratégiai érdekek mentén, illetve a nemzetközi kapcsolatoknak a paradigmáján belül gondolkodna, hanem ő nyilván egy gyakorlatilag államfőként is megmaradt egy üzletember szintjén, egy ingatlanmáklás szintjén, és vele így értemes tárgyalni, meg egyezkedni, hogy csak pénzhaszon, tranzakcionalista magatartás mentén. És hát ugye nem véletlen az, hogy már az első szaúd-arábiai tárgyalási fordulón az oroszok elküldték az orosz közvetlen tőkebefektetési alapnak a vezetőjét is tárgyalni, tehát valószínű, hogy az oroszok itt már valamiféle alkut ajánlottak az amerikaiaknak, nyilván, hogy visszatérhetnek az amerikai cégek Oroszországba, az amerikai olajipari vállalatok befektethetnek az orosz olajipari szektorba, stb. De hát a kérdés az, hogy mennyire akarnak mondjuk az amerikai vállalatok újra befektetni, vagy visszatérni Oroszországba, tehát ez elég kockázatos befektetésnek tűnik. Én mondjuk nem tudom, egy nagy olajipari cégvezetőjeként nem biztos, hogy annyira rohannék befektetni Oroszországba, ki tudja, hogy mit hoz a következő amerikai adminisztráció, milyen lépéseket fognak hozni a Putyinék, és hát nem látom azt, amit itt konkrétan tehát hogy átvenni ugye az európai üzletágát a Gazpromnak a valami amerikai cég, hogy ez miért volna nekik jobb üzlet, mint hogyha azt csinálják egyébként, amit már az előző Trump adminisztráció is szorgalmazott, tehát hogy megpróbálják kiszorítani az orosz gázt és kőolajat Európából, és amerikai kőolajat meg földgázt.
Igen, ez volt az előző adminisztrációnak a stratégiai, de most úgy tűnik, hogy inkább közös üzletben gondolkodik Oroszországgal. Na, ez egyébként érdekes fordulat lehet még, meglátjuk. Nagyon szépen
meglátjuk.
Igen. Nagyon szépen köszönöm az elemzését. Jó jár, Krisztián Oroszország szakértőt hallottuk. Viszont hallásra, minden jót.
Viszont hallásra.
Eurozóna.
Szinte minden másnap vagy harmadnap látjuk a Facebook oldalon a pontos elszámolást egy OTP számlán, hogy az ukrajnai 68. zászlóaljhoz, a sárkányokhoz milyen adományok jutnak el, pontosan fillérre, nagyon precízen vezetve. Nyilván önök is már hallottak róla és ismerik a Kárpátaljai Sárkány Ellátó Alapítvány, amelyik nemrég jött létre, talán 2 éve még, vagy másfél éve, de már is nagyon jelentős támogatást tud adni az Kárpátaljai zászlóaljnak, természetesen nem fegyver. Van szó, hanem miről is. Itt van velem Trautmann Balázs, újságíró, katonai újságíró, a Sárkány Ellátó Alapítvány alapítója. Jó napot kívánok, jól tudom?
Majdnem, a Olá Mihály barátom a hivatalosan az alapító, és szép jó napot kívánok mindenkinek. Én ebben a pillanatban hivatalosan a kuratórium elnöke vagyok, ha ezt nagyon szép titulus kellene használnom, de inkább a vezető szervezőt használom valóságban, mert sokkal inkább letakarja ez a tevékenységemet.
Egészen különleges feladatra vállalkoztak. Hányan csinálják ezt ténylegesen, operatíve szervezik, szállítanak, stb.?
Hát a nagyon szűk törzs az mondjuk velem együtt 4 fő, plusz a 2 kutya itt mellettem a kanapén, ebben a pillanatban, mint őrzővédő specialisták. A viszont akik támogatnak minket, együttműködnek velünk, akár pénzt küldenek, akár jó tanácsot, akár, mint ahogy most a napokban segítettek nekünk egy autót kivinni sofőrként, az olyan 15-20 ezer ember, és ezért ez egy nagyon-nagyon nagy tömeg.
Ó, az igen, ők az állandó segítők, támogatók, ezek szerint akkor van kire számítani. Tulajdonképpen hogy jött ez létre? Mi az, ami megindította ezt az egészet, hogy azt gondolták, hogy járuljon hozzá egy magyarországi alapítvány ennek az ukrajnai egységnek a támogatása? Tudom, hogy ugye itt a személyes kapcsolat Sándor Fegyírrel, illetve hát Ferenccel, aki ma már ugye Ukrajna budapesti nagykövete, de vele kezdődött, ugye?
Igen, mindenről Fegy a tehetbe volt őszintén.
Igen.
Illetve Olá Mihály kollégánk, aki forradalmi hevületében 2022. október 23-án, tehát már jó régen, amikor Fegyáig elfoglaltak valami sajnálatos módon által nem megjegyezhető nevű falut, és kifeszítettek egy lyukas magyar zászlót, és egy üzenetben köszöntötték Magyarországot a október 23-ai forradalmi események alkalmából. Ezt Mihályunk is látta, és egy zárt Facebook csoport tagjaként, amely én is tagja voltam, írt Fegyának egy üzenetet, hogy segítenénk, mit vigyünk, és Fegye visszaírt, hogy töltőt.
Hogy töltött?
Töltött. Nem olyan nagyon bőbeszédű így online kommunikáció szinten, ez nála hagyomány.
De értették, mire gondol. Nyilván.
Hát még arra gondoltuk, hogy telefontöltőt. Bedugjuk a falba, lemenjünk a kínaihoz, veszünk 20 darabot, és ezzel el van.
Én is ezt hittem.
És 10 percen belül kiderült, hogy ez egy olyan töltőállomás, ami rengetegféle kimenettel rendelkezik, 8,5 kiló és 350 ezer forint per darab. Na, és ebből kért hármat. És ugye Olá Mihály kollégánk középiskolai tanárként, én katonai újságíróként működtem éppen akkor, nem olyan nagyon voltunk eredetve, illetve Kerekes Nagy Gáspár jogász kollégánk is csatlakozott a csapathoz. Hirdettünk egy akciót, hogy én nyitok egy vadonatúj saját nevemre, egy vadonatúj magán bankszámát, és ha ide küldenek az emberek pénzt ebből a Facebook csoportból, akkor ezeket a töltőket megvesszük. 28 órát kaptam az első 1 millió forintot. Megvettük 3 töltőt, ez volt csütörtökön szóltam a csoportban, hogy számmal lesz, pénteken nyitottam a számlát, szombaton meg volt a pénz, vasárnap meg voltak a töltők, és nekünk nulla tapasztalatunk volt az ukrán határ átlépésével, a humanitáriussági átadás átvételével, de amatőrök voltunk teljesen, és innen indultunk, és ahhoz képest, hogy mennyire amatőr módon kezdtük, ahhoz képest már egy olyan csapat és egy olyan szervezet épült ki, ami 24 áprilisa óta hivatalosan bejegyzett alapítványként, tehát a Kárpátaljai Sárkánynyelátó alapítványként működik. Uh-huh. Jogi személy vagyunk, teáorszámmal, statisztikai számmal, adószámmal, mindennel, és emellett összeszedtünk most már közel 410 millió forintot. Ami szerintem egy nagyon-nagyon jó összeg Magyarországon.
Az a pont, amit az előbb említett, hogy közzétett, nyitott egy számlát, közzétette, és leírta, hogy segítsetek. Ez abban a világban, ahol naponta akarnak becsapni minket, és ellopni a bankszámlánkról a pénzt, meg a bankkártyánkat leolvasni, az egy nagyon nagy dolog, hogy ekkora bizalom volt sok emberben, hogy így grátis azonnal mindenféle referencia nélkül küldték a pénzt, nem?
Hát annyi szerencsém volt a dologban, hogy miután én voltam az első, aki saját névvel, címmel álltam ki a közvélemény elé. Én azért egy aránylag régen a pályán mozgó katonai újságíró voltam, és ebben a biztonságpolitikai rendészeti, hadászati csoportban azért volt egyfajta, nem az jól értem bevett nevem, de ez most nem akarom egy képviségre hallgatni.
De hát garanciát jelentett a személye.
Utolérhető voltam, tehát létező személyként kértem pénzt, és ami ennél szerintem még egy kicsit fontosabb is, hogy azóta is folyamatosan teljes transzparenciával dolgozunk. Tehát valóban én majdnem minden nap, hétvégenként lusta vagyok, alszom, úgyhogy akkor szép napontat rakom ki az olyan szintű elszámolásokat, az összes hozzánk csatlakozó bankszámlákról a webes felületre screenshotot készítek, és egy elszámolást a végén, hogy pontosan mennyi pénz van. Minden kiszállított csomag után pedig egy tételes elszámolás következik, olyan szinten nem csak leírom, hogy mennyibe került valami, hanem az összes számlát be is szkennelem mellé, és felrakom a nyitott Facebook oldalunkra. Mindenki követheti a pénzmozgásainkat, mindenki követheti a költéseinket, és ráadásul az a rossz hírem is van, hogy egyedül én férek hozzá az alapítvány számlájához, tehát a bármikor bármi eltűnik, nem olyan nagyon nehéz kinyomozni, hogy ki a felelős érte.
Hát Azt mondtam a konferáláskor én is, mert borzasztó szimpatikus volt, hogy megyek a Facebook bejegyzéseken, és minden harmadik egy elszámolás, szinte láttam, hogy a naponta megy. De jó, ez a bizalom értek fontos a bizalom szempontjából nyilvánvaló.
Szép dolog a bizalom, de a pontos elszámolás az egy meggyőző.
Az a legfontosabb egyébként, mert ez tartja fönt azt a bizalmat, hogy oké, én tudom, hogy ide nyugodtan adhatok pénzt. No, na de mi az, amit tudnak vinni, és mi az, amit nem lehet, mert azért hát egy érzékeny, ezt maga jobban tudja, mint én, hát katonai műveletről van szó egy háború kellős közepén, érzékeny diplomáciailag, biztonságtechnikai szempontból is, hogy mi az, amit mi innen oda küldhetünk.
Inkább azzal kezdenem, hogy mi az, amit nem, mert ez nagyon-nagyon fontos, és ezt nagyon-nagyon sokszor elmondtuk már, hogy mi, mint sárkányellátó alapítvány, illetve előtte, mint sárkányellátó csapat, fegyvert, lőszert, robbanóanyagot, szúróvágóeszközt, repeszálló mellényt, sisakot, illetve bármilyen tárgyat, vagy felszerelést, amit akár a magyar, akár az ukrán törvények tiltanak, soha nem vittünk, nem viszünk, és nem is fogunk kivinni. Erre nagyon-nagyon figyelünk. Viszont ami ezen kívül belefér, az meg nagyon-nagyon vegyes. Most például mindjárt az interjú után lemegyek egy futárszolgálat boxába, és fölveszem azt a 4 darab porlasztót, amit egy katonai egységen dolgozó barátunk terepjárójában vásároltunk. Ez autó alkatrész.
Ez az a Kia, aminek a fényképét láttam.
Meg, jelentem, megvan. Már itt van Óbudán a Flórián melletti dobozban, úgyhogy mehetek érte. Amit vinni szoktunk nagy mennyiségben, és itt elfelejtettem azt elmondani, hogy mi csak olyan eszközöket, dolgokat viszünk ki, amiket tőlünk konkrétan kérnek. Én Budapestről nem tudom eldönteni, hogy a lövészáróban harcol a katonának, vagy például a mezőkaszonyi aranykulcsocska óvodának pontosan mire van szüksége, ezt ők megmondják. Mi megnézzük, beszerezzük, kérünk rá pénzt az adományozóktól, kivisszük és elszámolunk. Tehát ez egy tulajdonképpen egy roppant egyszerű folyamat, csak nagyon-nagyon pontosan be kell tartani minden lépését. Amiben nagyon sokat vittünk ki, az például ezek a különböző töltőállomások, amiről laptopokat, tableteket, drónakkumulátorokat, bármilyen elektronikus eszközt, okosórát lehet tölteni, amit a katonák, illetve a civil szervezetek használnak. Nagyon sok generátort viszünk még ki, egy kifejezetten egy Honda generátorra vagyunk ráállva, amitből nagyon sokat kérnek mind a katonák, mind a civil szervezetek. Ezek nagyon jó minőségű eszközök, nagyon drágák is, 610 000 forint per darab, viszont nagyon-nagyon stabil áramot ad, így orvosi eszközöket, például képdiagnosztikát készítő eszközöket is rá lehet kötni, mert nem fogja semmilyen áramingadozás megrongálni a nagyon-nagyon érzékeny elektronikát ezekben az eszközökben. De vittünk ki hegymászózóknikat, amit élen a katonáknak nagyon fontos, mert még nedvesen is melegíti a lábukat, takancsokat, vadászboltban kapható egyszemes éjjellátót, lézeres távolságmérőt, vittünk ki drónokat elég sokat.
Milyen kis drónokat, gondolom, nem katonait, ugye?
Nem, ezek mind civilek. Tehát mi csak olyan eszközöket vásárolhatunk és vásárolunk, amelyek Magyarországon megvásárolhatók a boltokban, vagy az Európai Unióból én interneten bármilyen korlátozás nélkül be tudom szerezni. Erre azért nagyon figyelj.
És akkor erősítse meg, ha jól értettem, csak azt szerzik be és küldik ki, amit az egység kér. Tehát akkor ők mondják meg, hogy mire van szükségük.
És még hozzá papíron, pecséttel, aláírással és ügyiratszámmal. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon figyelünk arra, éppen az elszámoltathatóság, éppen a nekünk nyújtatott adományok pontos követése miatt, hogy milyen sima Facebookos üzenetekre mi nem indulunk útnak beszerezni. A velünk együttműködő katonai alegységek, azok mindig hivatalosan kérnek tőlünk papíron eszközöket, felszereléseket. Ezt mi Sándor Fegy, illetve a kinti velünk együttműködő jó cselekedetek Kárpátalja alapítvány segítségével ellenőrizzük, tehát kvázi lekáderezzük az illetőt, hogyha először dolgozik velünk, és ha minden rendben van, az a katonai egység létezik, tényleg ő a parancsnok, és tényleg a parancsnok írta nekünk a levelet, és még pecsét is van rajta, ami ugye Ukrajnában nagyon-nagyon fontos, akkor indul a beszerzés, és akkor indul a kiszállítás, majd ezeket rendesen a határon humanitárius segélyekre vonatkozó vámeljárások szerint papírozva átadásátvételi esmérménnyel adjuk át, és nagyon-nagyon sok fényképet kapunk a frontról a mi eszközeinket, tehát gyakorlatilag képileg és papírilag is visszakövethető és végigkövethető a mi általunk gyűjtött pénz útja, akár adott esetben egészen a lövészárokig.
Uh-huh. A sárkányok, tehát a 68. ukrán zászlaj tisztán magyar nemzetiségű katonákból áll?
Teljesen vegyes társaság.
Vegyes.
Tehát gyakorlatilag Ukrajnában nem nagyon tudnék olyan katonai alegységet, akár szakaszszinten is, tehát ilyen 10-20 ember szintre lemenve, ahol csak és kizárólag egy nemzetiség katonai harcolnak. a 68. önálló területvédelmi zászlói, a kárpátaljai sárkányok, akik elkezdtek dolgozni, ők is egy hihetetlen, hát Kárpátaljáról beszélünk, ott
Belegos.
Átment mindenki, ott iszonyatosan kevert lakosság van, ennek megfelelően maga a zászló is nagyon kevert a nemzetiségű, de mi soha egyetlen pillanatban sem tettünk semmiféle megkülönböztetést a magyar katonák és az ukrán hadseregben általunk támogatott egységeknél szolgáló más nemzetiségű katonák között. A zokni, a drón, az ugyanúgy drón, a magyar, az orosz ajkú, a rendes, az idézőbetéve eredeti ukrán, a ruszin, a lengyel, vagy bármilyen más nemzetiségű katona számára. Mi segíteni akarunk, és nem politizálni, pláne nem
nemzetiség politizálni. Említette a mezőkasszonyi óvodát, ahová több játszó eszközt is szállítottak, tehát a civil szervezeteket is támogatnak ezek szerint.
Természetesen, hiszen nem csak a katonáknak van szükség a Kárpátián segítségre, sőt egész Ukrajnában segítségre, hanem nagyon-nagyon sok mindenki másnak. Most például egy Mikolajivi, egy sokkal távolabb gyermekklinikának viszünk majd ki gyenge áramú izomstimuláló készüléket, amivel a fekvőbetegeket, tehát mondjuk egy rakéta vagy egy bombatámadás miatt megsérült fekvőbeteg gyereknek az izomzatát tudják majd kezelni. Ez is egy ilyen 800 000 forint, 1 millió forint környéki beszerzés lesz, de gyerekkórház, úgyhogy mindenféleképpen megoldjuk. A mezőkasszony, ukránul koszon, Barabással szemben egy kis határ átkelő, másik oldalán fekszik, és itt már nagyon régi együttműködésünk van az óvoda egyébként magyar nemzetiségű vezetőnőjével és a gyerekekkel. Tavaly mintegy 1,5 millió forint értékben 3 személyautónyi fejlesztőjátékot vittünk ki, de például, ugye én újságíró vagyok. Mindenhez értek hivatalosan, de azért igazából nagyon kevés dologhoz.
Hát ebből egyformák vagyunk, igen.
Igen, ezért megkértünk egy 2 több évtizedes tapasztalattal rendelkező fejlesztő pedagógust, akik gyerekekkel foglalkoznak, hogy ők szedjék össze ennek a gyermeklétszámnak ilyen kori összetétele megfelelő fejlesztőjátékokat, és amit a szakember a webbolton összekattintott, azt én szó nélkül megrendeltem, hiszen nem értek hozzá jobban, mint ők. Igen. Megvettük, kivittük, és a legprofesszionálisabb minőségű Magyarországon elérhető fejlesztő játékokkal történik most már a kinti gyerekek fejlesztése, és most így kerti játékokat vittünk ki, 2 darab nagy homokozót, 3x3 méteres és 2 darab 4 személyes lidikókat, amit azért még kint egy kicsit le kell betonozni, de ez már nem a mi feladatunk szerencsére.
Álmodjunk egy kicsit. Mi van, ha vége van a háborúnak? Mit csinálnak a sárkányellátók?
Akkor nagyon-nagyon fogok csodálkozni. Én maximum a tűzszünetben hiszek, és abban is csak nagyon-nagyon óvatosan, és ezt megerősítek a kinti ukrán partnereink is, legyenek bármilyen nemzetiségük, legyenek katonák vagy civilek, mindenki legfeljebb tűzszünetre számít, és ez nagyon-nagyon fontos. Irgalmatlan mennyiségű munkánk lesz. Gondoljunk csak arra, hogy vissza fog jönni Kárpátaljára több ezer magyar származású katona, aki nagyon-nagyon súlyos traumákat élt át a fronton, és itt nem is csak a mondjuk egy végtag elvesztésről beszélek, itt a csakot szigorúan időzőbe kérhetik érteni, hanem a PTSD, tehát a poszttraumás stressz problémák, a lövészáromban tapasztaltak hatása, soha nem megy haza ugyanolyan katona, mint aki elindult. Mindenki sérült lesz, és ezen nekünk nagyon-nagyon fontos lesz, hogy segíteni tudjunk, és ugye mindenki tudja, aki már valahogy is vett részt bármilyen mentálhigién és foglalkozáson vagy terápián, igazából ezek a dolgok jól anyanyelven működnek. Úgyhogy itt például nagyon nagy feladatunk lesz.
De nem túl optimisták az ukránok, ha a legfeljebb egy tűzszünetben bíznak, azt mondja, tehát ez lesz a realitás, hogy hát ez egy nagyon elhúzódó háború?
Én amit kint hallottam, és amiket akár a katonákkal beszélgetve, akár más civilekkel beszélgetve hallottam, az egy nagyon hosszú időre elhúzódó, befagyott konfliktusnak tűnő dolog lesz. Nem gondolnám azt, hogy az elmúlt 3 év eseménye után hirtelen béke tör neki, én ilyen dolgokban sajnos nem hiszek, de például abban hiszek, hogy ha támogatjuk a Kárpátán élő magyarokat, mint például, hogy a Beregszászi Központi Magyar Könyvtárat is már másfél éve támogatjuk könyvekkel, és most pedig egy elég jelentős összegű támogatással egy gyerekjátószobát fogunk kialakítani Beregszászon a Központi Könyvtárban, Hunyadi utcában, 6 éves gyerekekig, illetve anyukákra célozva. Ha ilyen támogatásokat tudunk nyújtani, akkor egy tűzszünetet is élhetőbbé lehet tenni. De nagyon-nagyon sok munkát kell befektetni, nagyon sok partnert kell kint felkutatni, és nagyon nagy támogatási igényel fogunk majd fordulni a minket követő, kísérő és szerencsére támogató személyek felé.
Nagyon sok sikert és kitartást kívánok a további munkájukhoz, és gratulálok, mert fantasztikus. Trautmann Balázs újságíró, katonai újságíró, Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány egyik alapítójával beszéltem, remélem jól mondom.
Tökéletes volt, köszönöm szépen.
További jó munkát, minden jót.
Köszönöm szépen a meghívást, köszönöm.
Eurozóna.
És a vonalban pedig itt van velem Bódis Gábor, balkán szakértő. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hát úgy tűnik, hogy az utóbbi idők legnagyobb tüntetésére készülnek, nem csak egyetemisták, hanem az őket támogatók, és egyre többen vannak, úgy tűnik, Belgrádban. Hosszú volt az idevezető út, itt már több évre visszamenőleg az elégedetlenség mindig-mindig tüntetésekbe torkolik, hol drasztikusabb a kormány fellépése, Vučić elnök hol fenyeget, hol nem, de most úgy tűnik, hogy katonai, meg fegyveres erővel, meg bérelt ellentüntetőkkel várják azokat, akik mennek, mert az én értesüléseim szerint gyalog már elindultak különböző városokból, és nagyon sokan lesznek. Ön mire számít, és mi történik itt most, ha ez a tüntetés létrejön? Azt ígérték a tüntetők, hogy nem távoznak Belgrádból, akármi lesz, nem hagyják abba.
Igen, hát szerintem is hatalmas tüntetés lesz, ha bár a hatalom megtesz mindent, hogy ezt nem, hogy meggátolja, de legalább csökkentse a részvevők számát, hiszen például most bomba riadóra hivatkozva leállították a városközi vonatközlekedést, tehát vidéki városokból vonattal nem lehet eljutni Belgrádba. Ez vonatkozik az autóbusz vonalakra is, úgyhogy sok mindenben próbálkoznak, az egyetemisták gyalog indultak el, de már 10 nap ezelőtt is indultak el különböző messzebb városokból, és ezek az utak, ez a tömeges felvonulás, ez általában úgy történik, hogy vannak stációi ennek a menetelésnek, és különböző helyeken megállnak, ott megvendégelik őket, szállást kapnak, és akkor indulnak tovább. Így a Észak-Bácskából is elindultak, hát magyarok elég kevesen, de szerbek és horvátok nagy számban indultak el, például a Szabadkáról is, de a többi magyar lakott település, magyarok által is lakott településről is. Tehát a közlekedés megbénítása az egyik módszere a Vučićéknak, a másik módszer pedig az, hogy traktorokat hoztak különböző szállítási módokon Belgrádba, tehát a parlament, tehát a belgrádi, a szerb parlament előtt van egy nagy park, az úttörő park.
Igen.
Az úttörő parkot most hát szinte elbarikádozták ezekkel a rendszám nélküli traktorokkal, úgyhogy a magában a parkban pedig néhány nappal ezelőtt ellentüntetők jelentek meg, sátrakat építettek, úgy néz ki, mint az ostromló törökök tábora Buda alatt.
Azt olvastam, hogy ezek fizetett ellentüntetők.
Fizetett ellentüntetők. Egyetemisták 2.0 a saját maguk által adott nevük, de hát több ilyen független riporter is megkérdezte tőlük, hogy van-e indexük, hát nem nagyon tudták, hogy melyik egyetemre járnak, de idősebb emberek is vannak közöttük, fizetett, ez egy szokás, bevett szokás egyébként Szerbiában a Vučić rendszer alatt, de még a Milošević rendszerben is ez megtörtént, úgyhogy nem egy új módszer. Ezeket egyébként az irányultságukra utal, hogy ezeket meglátogatták az úgynevezett vörös sapkások, tehát a szerb belügyminisztérium különleges egységeinek veteránjai. Ezek azok az emberek, a rendőrök, akik részt vettek Gyindzsics miniszterelnök meggyilkolásában, és előtte még néhány piszkos munkát elvégeztek a Milošević rendszernek.
Hát ez olaj lehet a tűzre, mert a legutóbbi képeket látva irdatlan tömeg volt már eddig is, amelyik össze-össze jött egy-egy tüntetés. Most nagyon-nagyon elszántak a tüntetők, és még nagyobb tömegre számítanak. Vucic azzal játszik, hogy egy félig meddig polgárháborús helyzet alakulhat ki akár.
Igen, azzal játszik, és hogy hát, nem az a legnagyobb kérdés, hogy hányan lesznek a tüntetők, lehet, hogy a valaha látott legnagyobb tüntető, legnagyobb létszámú tüntetés lesz, vagy nem lesz, hanem az, hogy meddig megy el a rendszer, tehát hatalom meddig megy el ennek a megállítására, hiszen a fél ország lebénult, és hát most már nem csak az egyetemisták tüntetnek, hanem, hanem csatlakoznak a lakosok is, akkor a községi vagy városi képviselő testületeket nem lehet megtartani, mert tojással dobálják meg a polgármestert. Szóval egy általános elégedetlenség lett úrrá az országban, és egy ilyen felszabadultság érzése, hogy többé már nem félnek a hatalomtól. Hát, szerintem azért félni azért még lehet, mert hát minden hatalom, ha sarokba szorul, akkor sok mindenre képes, és hát Vucicék már ezt megmutatták, hogy tudnak mit kezdeni az erőszakkal.
Na de hát az is talán, megtörtént, igen. Hogy a nagyon erőszakos, mikor gumibottal a rendőrök agyba főbe vertek egyetemistákat, újabb szikra volt, és még nagyobb tüntetést váltott ki, szóval, hogy miért gondolja az szerb elnök, hogy meg lehet félemlíteni egy ekkora tömeget?
Nem tudom, hogy ő hogy gondolja, vagy hogy meddig tud észszerűen gondolkodni. Elég zaklatott állapotban van, legalábbis így külsőleg, hát így minden nap szerepel, szóval ez...
Hát jó, neki is van egy RTS nevű kormány által ellenőrzött médiarendszere, ugye ez lefedi az egész országot.
Abszolút, tehát a 90% a televíziót, amit a televíziók számítanak, országos frekvenciájú televízió a rezsim ellenőrzése alatt áll. Egy televízió van, az L1 televízió, egy független televízió, teljesen független.
Igen, de az kábel.
Hát az a legnézettebb televízió egyébként most, mert végig közvetíti ezeket a tüntetéseket, megmozdulásokat, stb. A legnézettebb, de nem lehet mindenhol, az a hatalom nem engedi be, például csak a nagyobb városokban lehet nézni ezt a televíziót.
Igen. Nos, itt ez egy nagyon összetett dolog, hogy mi minden váltottak és fokozza az elégedetlenséget. Ugye a korrupció, ami ellen mindig is komoly tiltakozások voltak. Utána Belgrádban felépült ugye ez a mini Dubaj, ami szintén elég nagy felháborodást váltott ki. Ugye hát tudjuk, hogy az újvidéki állomáson történt épület összeomlás, aminek több mint 15 áldozata lett. Az aztán a gyújtó bombája volt az egész, hiszen a korrupciónak a modellje tárult fel, és hiába volt hatósági vizsgálat, és tett ígéretet az elnök, hogy a felelősöket felelősségre vonják, vagy bíróság elé állítják, a tömeg ezzel már nem elégedett meg. Tehát összerakódott ez az elégedetlenség. Mi az, ami még fűti az embereket?
Hát elsősorban a diákok azt mondják, hogy egyetlen egy követelésüket nem teljesítették, hiszen az igazi bűnösöket nem mondták felelősségre, nem ütették meg azokat, akik az egyetemistákra törtek, például a rendőrség is, de voltak ilyen verőlegények is, és még mindig nem állították le az eljárásokat az ellenzéki tüntetők, vagy csak aktivisták ellen, akiket a tüntetések során letartóztattak, vagy szabad őrizetbe vettek, majd szabadon engedtek őket, de az eljárás nem fejeződött be. Érdekes újdonság a korrupcióval kapcsolatban, hogy mai hír, hogy az uniós ügyészség indított eljárást az újvidéki vasútállomás tragédiája miatt, azzal a feltételezéssel, hogy visszaéltek az EU-s pénzekkel ennek a projektnek a megvalósításakor. Szóval ez is egy újdonság ebben az ügyben, ez is fokozhatja mondjuk a a tüntetők önbizalmát, hogy már végre a nemzetközi közösség is foglalkozik velük, mert nagyon mostohán bán velük a külföldi sajtó, még nem is annyira, magyar sajtót kivéve, de az Európai Unió eléggé mostohán bánik a tüntetőkkel, hiszen Merkel óta az állásfoglalás Vučićcsal szemben, hogy jó, lehet, hogy diktátor, de meg lehet vele egyezni, lehet vele boltolni. Így a legutolsó üzlet az a lítium bánya.
Igen.
Tehát maga a már lemondott és választást vesztett német kancellár személyesen jött ide Belgrádban, hogy nyíl be is a lítium üzletet. De mások is járnak, például a Vučićnak jó kapcsolatai vannak a Trump kormányzattal is, hiszen Trump vejének és a mögötte álló konzorciumnak adták el a lebombázott, a NATO által lebombázott honvédelmi minisztérium két épületét is, és most terült ki tegnap, hogy egy kaszárnyát is eladtak, vagyis átadtak, mert abban nem tudni, hogy egyáltalán eladták-e, vagy csak átadták. Ezen kívül az ifjabb Donald Trump is napokban ott járt Vučićnál, és hát Vučić részt vett az ifjabb Trump ilyen rádió műsorában, podcastjában. És szóval gyűjti így a támogatást, ahol lehet. Itt hoznám be egy kicsit az uniós álláspont mellett, hogy azért itt kössük egy kicsit össze a boszniai helyzettel.
Hát igen, ez a másik gyújtópont.
A boszniai szerkesztársaság vezetői ellen elfogadási parancsok tűztek ki a boszniai központi szervek, és de ennek kapcsán azt szeretem volna megemlíteni, mert Belgrád is ide tartozik ehhez a körhöz, hogy a nyugat teljesen egységesnek látszik, hogy meg kell őrizni Bosznia-Hercegovina területi épségét. Tehát
a Daytoni egyezményt mindenképpen.
Daytoni egyezményt, Dodika. Ez természetes lenne, és ez kárdenne említeni, ha nem Trump lenne az amerikai elnök. Hiszen nem teljesen logikus, hogy ami Európának jó, és az oroszoknak nem jó, az miért felel meg a Trump adminisztrációnak.
Hú, de érdekes háromszög.
Igen, és egyelőre ez sziklaszilárd, ez az összetartás, tehát az Unió és az Unió, a NATO és az amerikai külügyminisztérium. De biztos, hogy az amerikai külügyminisztérium lesz a mérvadó, az utolsó szó, egyáltalán a Trump kormányzat esetében létezik utolsó szó kibondásában.
Uh-huh.
Szóval jelen pillanatban az a helyzet, hogy Dodik politikai napjai meg vannak számolva, de mondom, ez meg is változhat, ha Washingtonból más ilyen üzenet érkezik.
Igen, Vučić is kijelentette, hogy Dodik letartóztatása az egy casus belli a részéről. Tehát ugye a boszniai szerbköztársaság elnökéről beszélünk, ez lassan már két államról beszélünk, ugye, mert Bosznia és a boszniai szerbköztársaság különválása, hát az gyakorlatilag tegnap a szerb köztársasági parlamentben Doditék olyan törvényeket fogadtak el, ami azt jelenti, hogy tök elszakadnak a szövetségi rendszertől, és ebben Vučić is támogatja. Elképzelhető ez a szakadás, és akkor ugrik a Daytoni egyezmény, amerikai érdekek sérülnek, tehát rettenetesen bonyolult. Mit satszol, hogy mi a kimenetele?
Szerintem erre nem fog sor kerülni. három biztos támogatója van Dodiknak. Putin, Orbán Viktor,
igen,
és Alekszandr Vučić. Alekszandr Vučić már nem biztos. Alekszandr Vučić reagálása arra, hogy elfogadó parancsot adtak ki Dodik ellen, nem volt nagyon kemény. Tehát inkább egy kicsit, mintha beletörődött volna. Ezt támasztja le, hogy a Belgrádban korábban összehívták a szerbiai parlament ülésezését egyetlen témával, a Boszni-Szerb köztársaság helyzete.
Uh-huh.
Ezt elhalasztották, és Vučić küldött egy táviratot, üzenetet Dodiknak, hogy sajnálom, mire, mert ez a beszerve, de most éppen nincs időnk erre.
Hát forró a klumpi.
Ja. Nem vagyok benne biztos, hogy Vučićnak elsősorban a belpolitikai szorult helyzete miatt, de más okok miatt is nem vagy benne biztos, hogy végsőkig kitart a bajtársa mellett.
Hát Orbán Viktor viszont általában végsőkig kitart az ilyenek mellett, hát majd ő viszi a börtönbe Dodiknak az ajándékcsomagot.
Na, hát mivel, hogy a... Ja, igen. Hát ha a tekesek nem szöktették meg, akkor lehet, hogy...
Igen, mert nem, végül is eléggé úgy néz ki, hogy igaznak tűnik legalábbis az a több helyről megerősített információ, hogy az a 70 vagy nem tudjuk hány tekes azért ment, azért küldte Orbán oda, hogy Dodikot a letartóztatás elől ki mentse. Ebben a gyakorlata van a magyar miniszterelnöknek, mint nagy, tudjuk az előzményeket. Folytatni kell. Holnapi nagyon izgalmas nap lesz, nyilván fogjuk önt is keresni, hogy hogy értékeli ezt a nagy tüntetést, ami készül, és holnap lezajlik. Bódis Gábor balkán szakértő volt a vendégem. Még egyszer nagyon köszönöm, viszont hallásra, minden jót kívánok.
Én is köszönöm, minden jót, viszont hallásra.
Eurozóna.
És ezzel a műsor ma véget ért. Munkatársam volt Túri Lui, Laocki Mirjam, a szerkesztő Lőrinc Csaba nevében is. Köszönöm a figyelmüket, Rózsa Pétert hallották.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.